Hápi, Hápi, kenyéradó, sorsod beteljesedésén túl még 10 000 évig él. És ezek, akiket holtukban egyetlen szál gyékenybe göngyölve visznek ki a sivatagba, ilyeneket kívántak neki. 4 finom korsóban őrizzék meg belső részeidet, és alabástrom koporsóban a múmiádat. Így viszonozták a kis emberek az őrokon szemvét. Most végül is a fáraó kegyéből élvezett villájának festett fali kapuján át az előkertbe vitték, ahol egy lótuszvirágos tó fallal körülvett négyszögében olaj, bors és fügefák, sötét ciprusok és legyező alakú pálmaágak tükröződtek, meg tarka papírusz oszlopok, melyeken a ház elé épített terasz nyugodott. A tó körül vezetett a feljáró széles, homokos útja, és ahol a hintóhordók megálltak, futárok tartották oda neki térdüket és tarkójukat, hogy mielőtt lába a földet érintené, előbb arra lépjen. Házának gondnoka Mai Szakme a teraszon, vagyis a külső oldallépcső tetején várt rá teljes nyugalomban. Happy és Hécesz, a 2 puntföldről odaszármazott rendkívül nemes agár társaságában, amelyeknek nyakát aranynyakörvek díszítették, maguk meg remegtek az idegességtől. Fáraó barátja a szokottnál fürgébben szaladt fel a széles lépcsőfokokon, tulajdonképpen fürgébben, mint ahogyan az Egyiptom egy nagyjához nézők előtt illik. Kíséretére ügyet sem vetett. Mai, mondotta lelkendezve és folytott hangon, és közben a kutyák fejét simogatta, és azok üdvözléséül mellére tették mancsukat, azonnal 4 szem közt kell veled beszélnem. Jöjj csak mindjárt velem a dolgozószobámba, ezek meg hadd várjanak. Az ebéd nem olyan sietős. Magam úgysem tudok egy falatot sem lenyelni. Sürgősebb dolgom akadt, ami erre a kezemben levő tekercsre vonatkozik, vagy helyesebben ez a tekercs vonatkozik a sürgősebb feladatra. Majd mindjárt megmagyarázom, miről beszélek, ha azonnal velem jönni szíveskednél dolgozószobámba, ahol 4 szem közt leszünk. Csak nyugalom, válaszolta Mai Szakme. Mi történt veled, Adon? Hiszen valósággal ficánkolsz a türelmetlenségtől, és hallani sem akarok róla, hogy ne egyél éppen te, aki annyi embert etetsz. Nem mosnád le előbb magadról friss vízzel az izzadságot? Ne tűrjük, hogy a verejték beleegye magát pórusainkba és testünk mélyedéseibe, mert az mar és ingerel, különösen, ha szemcsés porral vegyes. Mindenről szintén később. Mai, mosakodás, étkezés, most viszonylag nem sietős, meg kell tudnod ugyanis, amit én már tudok, mert értesített róla ez a tekercs, amelyet épp most kézbesítettek nekem hivatalomban, mielőtt elindultam volna, vagyis azt, hogy végre megérkezett, vagy helyesebben megérkeztek, vagy ami ugyanazt mondja, megjött a hír, hogy megérkeztek, és most az a kérdés, mi történjék, és hogy kezdjünk hozzá, és mit is tegyek, mert rettentő izgatott vagyok. Hát, hogy is vagyunk, Adam? Na, csak nyugalom, nyugalom. Amiről azt mondjuk, hogy megérkezett, azt már vártuk, és amit már vártunk, az nem ijeszthet meg bennünket. Ha szíveskednél megmondani, ki vagy mi érkezett meg, akkor majd bebizonyítom neked, hogy nincs semmi ok ijegységre, hanem csupán a teljes nyugalom a helyén való. E beszélgetés közben gyors léptekkel haladtak előre, amit a nyugodt férfi igyekezett a kutas udvarba vívő oszlopcsarnokban meglassítani. De József Mai Szakme társaságában, Happyvel és Hécesszel a sarkában már be is lépett egy jobb felől nyíló szobába, melynek tarka mennyezete és malachit ajtószemöldöke volt. A falai mentén fönn és lenn vidám díszítő szegélyek húzódtak. Ez könyvtár szobához szolgált és elválasztotta a ház nagyfogadó termét József hálószobájától. E helyiséget Egyiptom minden ékességével díszítették fel. Volt benne prémekkel és párnákkal borított berakásos nyugágy, voltak könyvtekercsek megőrzésére szolgáló, lábon álló, faragott, írásos és intarziás gyönyörű ládák, oroszlánlábú székek, nádüléssel és préselt aranyozott bőrtámlával, virágasztalkák és állványok fajanszvázákkal és irizáló üvegedényekkel. József miközben hintázva ringott lábfején, megszorította gondnok a karját, könny csillog a szemében. Mai! Kiáltotta, és hangját elfojtotta az ujjongás, vagy valami ujjongásszerű érzés. Szorongóan túláradó elragadtatás. Jönnek. Már itt is vannak. Itt, az országban. Már átvonultak cél erődjén. Tudtam én ezt. Vártam már rá. És most mégsem tudom elhinni. Szívem a torkomban dobog. És izgalmamban azt se tudom, melyik lábamra álljak. Légy oly kegyes, Adon, és ne táncolj itt velem nyugodt férfiúval, inkább szíveskedjél világosabban kifejezni magad, ki jött meg. A testvéreim, Mai, a testvéreim, kiáltotta József, és hintázott a lábán. A testvéreid. Azok a dühöttek, akik letépték rólad a ruhát, a verembe dobtak és eladtak a nagyvilágba. Kérdezte a kapitány, akinek ura mindez bizalmasan már rég elmondotta. Hát persze, persze, hogy ők, akiknek minden szerencsémet és nagyságomat idelen köszönhetem. Hát, Adon, ez ugyancsak erőszakos megszépítése a dolgoknak. Isten szépítette meg őket, háznagyom. Isten fordította jóra, mindenki javára őket, és az eredményt kell meglátnunk, amit el akart érni vele. Amíg az eredmény létre nem jön, csupán a mesztelen cselekedet van meg, és az rossznak is tetszhet. De amikor már megvan az eredmény, akkor a cselekedetet is szerinte kell megítélni. Ez talán mégiscsak kérdéses, nagyságos uram, Imhotep a bölcs talán másként vélekedett volna, és atyádnak az állatvérét úgy mutatták meg, mintha a tied lett volna. Igen, igen, a szörnyűséges volt, akkor bizonyosan hanyat esett ettől, de hát ennek nyilván így kellett történnie, barátom, és nem másként, mert másként nem jutottunk volna előre akkor, mert atyám nagy volt, de lágykedélyű, én meg... Ó, milyen zöldfülű legényke voltam is én. Leírhatatlan, micsoda zöldfülű voltam. Mennyire el voltam telve kárhozatos bizakodással és vak önhítséggel. Szégyen gyalázat is, hogy némely embernek milyen későn nő be a feje lágya. No, persze feltéve, hogy az enyém már benőtt. Tán egész életünk kell hozzá, hogy benőjön. Az is lehetséges, Adon, hogy még mindig túl sok van benned a sertületlen fiúból. És bizonyos vagy abban, hogy ezek valóban a testvéreid? Hogy bizonyos-e? Semmi kétség sem fér hozzá. Vajon hasztalan adtam-e ki a legszigorúbb parancsot a jegyzőkönyvek és jelentések dolgában? Bizony nem ok nélkül cselekedtem így, mert tudd meg, csak a forma kedvéért történt, hogy Manassénak, idősebb gyermekünknek ezt a nevet adtuk. Ó, bizony nem felejtettem el az én atyámnak házát. Nem, nem, semmi esetre sem. Minden nap és minden órában rágondoltam-e végtelen hosszú évek során, mert hiszen megígértem Benyáminnak, a kicsikének, a szétszaggatott varázskertjében, hogy valamennyiüket elhozatom magam után, amikor már felemelkedtem, és enyém lesz a legfőbb hatalom. Bizonyos-e, hogy ők azok? Nézd csak, itt az írás. Futárpóstával érkezett, és egy vagy két nappal megelőzte őket. Izsák fiának, a Hebron környéki Mamré ligetében lakó Jákobnak fiai, Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dán, Naftáli, gabonavásárlás céljából. És te még kétségekről beszélsz. Ők azok, tized magukkal. A többiekkel jöttek. Egy bevásárló karavánnal. Az írnokok nem is sejtették, kiket jegyeztek föl. És ők maguk nem is sejtik. Halvány fogalmuk sincs róla, ki elé vezetik majd őket, és kitart itt vásárt, mint a király legfelső szája az országban. Hó, Mai, ha tudnád, hogy mit érzek, de hiszen magam sem tudom, hányadán vagyok. Tahuva bohu van bennem, ha megérted a szót. És méghozzá előre tudtam, és vártam, és felkészültem rá hosszú évek óta. Tudtam, amikor fáraó színe előtt álltam, és amikor értelmeztem álmát, akkor magamnak is értelmeztem Isten szándékát és rendelését e történettel. Ó, Mai, micsoda történet ez, amelyben mi vagyunk. A legszebb történetek közül való. De most aztán az a döntő, és ez a mi feladatunk, hogy szépen kereken kimódoljuk a leggyönyörűségesebbé, és Istennek ajánljuk teljes értelmünket. Hogy is kezdünk hozzá, hogy méltók legyünk ilyen történethez? Ez az, ami annyira feldújja a lelkem. Mit gondolsz? Rám ismernek majd? Hogy tudhatnám én, Adon? Nem, nem hiszem. Hiszen sokkal érettebbé váltál azóta, hogy szétszaggattak. És mindenek előtt gyanútlanságuk vaksággal sújtja majd őket, úgyhogy eszükbe se ötlik, és a saját szemüknek se hisznek majd. A fölismerés és a tudatos fölismerés között jókora út van még. Úgy van, mégis dobog a szívem félelmemben, hogy fölismerhetnek. Hát nem akarod, hogy úgy legyen. De nem tüstént, Mai. A világért sem tüstént. Bár húzódna el az egész, és csak lassan értenék meg, mielőtt kimondanám a szót szólván, én vagyok az, mert ezt először így kívánja meg ennek az Isten történetnek az ékesítése és kerekítése. Másodszor pedig sok mindent kell előbb megvizsgálnunk és eldöntenünk, a nyulat kiugratnunk a bokorból, főként Benyámin miatt. Benyámin velük van. Éppen, hogy nincs velük. Hiszen mondom néked, 10 vannak, nem 11. Pedig mi 12 vagyunk testvérek. Csak a vörös szeműek és a szolgálók fiai jöttek el, de anyámnak fia a kicsi nem jött. Tudod-e, mit jelent ez? Nyugalmadban te mindez csak igen lassan érted meg, hogy Ben nincs velük, azt kétféleképpen lehet magyarázni. Azt is bizonyíthatja, és bár csak ez a magyarázat lenne a helyes, hogy atyám életben van még. Képzel csak el, hogy él még, ő a tisztelettel övezett. És örködik a legifjabbon, tehát eltiltotta az utazástól, aggodalmában, hogy útközben szerencsétlenség érhetné. Rákelt utazás közben vesztette el. Engem is utazás közben ért a halál. Hogy ne volna hát elfogult az utazással szemben, hogy ne tartaná vissza tőle az utolsót, aki még megmaradt neki a kedvestől. Ezt is jelentheti tehát. De azt is jelentheti, hogy elhunyt már atyám, és hogy ők csúnyán viselkednek a védtelennel szemben, rossz testvérek módjára félrelökik, kitaszítják a közösségükből, mert az igazitól származik. Szegény kicsike. Mindig kicsikének hívod, Adon, mintha nem is vennéd tekintetbe, hogy vér szerinti öcsikéd is érettebbé kellett váljon azóta. Ha jobban meggondoljuk, akkor már nyilván férfikor a virágjában van. Helyes, helyes, lehet, hogy így van, de akkor is csak a legifjabb maradt barátom a 12 közül. Hogy ne hívnók hát kicsikének? A legifjabb valahogy mindig különösen kedves nekünk, valami különös kegyelem és varázs lengi körül a világban. És szinte már az a világrendje, hogy mindez álnokságot és irigységet kelt az idősebbekben. Ahogy az ember hallgatja, uram, történetedet, szinte úgy vélne, hogy tulajdonképpen te vagy a legifjabb. Lám, lám. Hát nem is tagadom, hogy van is valami igazság megjegyzésedben. Lehet, hogy a történet itt némi játékos kitérővel pontatlanul játszódik. Ez lelkiismereti kérdés számomra, és határozottan ragaszkodom hozzá, hogy a legifjabb megkapja a jussát, és a legifjabbnak kiáró megbecsülést. És ha ők 10 eltaszították maguktól, és gonoszul bánnak vele, sőt, hatán még erőszakoskodtak volna is, mint egykor velem, akkor Elohim legyen irgalmas hozzájuk, Mai. Akkor jól megjárnák itt, fel se fedném kilétemet előttük, s a szép én vagyok az, bizony elmaradna. S ha rám ismernének, akkor így szólnék hozzájuk. Nem, nem én vagyok az, ti gonosztevők. És csak idegen, szigorú bírájukra akadnának bennem. Ennyi. Egyszerre csak mit hallok, Adon? Most hirtelen egészen más képet vágsz, és egészen más húrokat pengetsz. Most már egyáltalában nem vagy eltelve merő jámborsággal és szelíd békülékenységgel, hanem visszaemlékszel rá, hogyan bántak el veled, pedig olyan embernek ismerlek, aki igen jól meg tudja különböztetni a cselekedetet az eredményétől. Magam se tudom, Mai, milyen ember vagyok. Az ember nem tudhatja előre, hogyan viselkedik majd a történetében, csak amikor az lejátszódik, mutatkozik meg a magatartása, és ebben az ember megismeri önmagát. Kíváncsi vagyok magamra s arra, hogy miképpen szólok majd hozzájuk, mert most még sejtelmem sincs róla, hiszen ez idegesít annyira. Amikor úgy volt, hogy fáraó színe elé kerülök, korán sem voltam ennyire izgatott, és hozzá még a testvéreimről van szó. Hát éppen ez az. A szívem fel van dúlva, mint már említettem, s öröm, kíváncsiság és félelem egészen lebírhatatlan zűrzavaratomból benne. Te, aki nem tudsz megrettenni, el sem tudod képzelni, mennyire megrettentem, amikor a neveket olvastam a jegyzéken. Jól lehet, előre tudtam róla, és egész bizonyosan számítottam rá. Őértük, vagy magamért aggódtam, amikor megrettentem, nem tudom. De abban bízvást megegyezhetünk, hogy ami őket illeti, minden okuk meg lehet, hogy lelkük mélyéig megrettenjenek, ez már így van. Mert az akkor nem volt csekéség, akármilyen rég volt is. Az idő múlásával nem enyészett el, elismerem. Égbe kiáltó éretlenség volt azt mondanom, azért jöttem, hogy számot vegyek tőlük. Mindent elismerek. S főként azt, hogy nem kellett volna nekik elmondanom álmaimat. Meg azt is, hogy atyámnak természetesen mindent elárultam volna, ha kiengednek a veremből, s így benne kellett hagyjanak. És mégis, hogy süketek maradtak, amikor a mélyből kiáltottam hozzájuk, összezúzva és gusba kötve és jajveszékelve könyörögtem, ne kövessék el atyánk ellen, hogy veszni hagynak a veremben, neki pedig az állatvérét viszik bizonyságul. Barátom, akárhogy is vesszük, a szörnyűség volt, nem is annyira velem szemben. Erről nem is akarok beszélni, hanem atyánkkal szemben. Hát, ha elemésztette a bánat, és szenvedéssel szállt alá Seolba, vajon akkor is jól tudnék-e bánni velük? Nem tudom. Nem ismerem magam eléggé, hogy előre tudnám, mit teszek ilyen esetben, de félek magamtól, félek, hogy nem tudnék jó lenni hozzájuk. Ha ők okozták volna, hogy szívbéli bánata sírba vitte az őszfejét, bizony ez is az eredményhez tartoznék, Mai. Sőt, elsősorban ez, és bizony igen elhomályosítaná a fényt, amelyet az eredmény sugároz a cselekedetre. De minden esetre olyan cselekedet maradna ez, amely megérdemelné, hogy szembesítsük az eredményével, szemtől szembe állítsuk vele, hogy tán végül mégis elszégyelje magát gonoszságáért Amannak jósága láttán. Mit tervezel ellenük? Tudom is én, hiszen éppen a te tanácsodat és segítségedet kérem, mert nem tudom, mit érő legyek velük. Téged kérlek, házam gondnokát, akit belefoglaltam ebbe a történetbe, hogy izgatottságomban adj nékem a te nyugalmadból. Van neked belőle fölös mértékben is, és így átengedhetsz valamicskét. Te túlságosan is nyugodt vagy, és csak állsz itt, felvonod a szemöldököd, összeszorítod az ajkad, mert nem tudsz megrettenni, és ezért semmi sem jut eszedbe. De ez olyan történetem, amelyhez sokféle ötlet szükséges, ezzel tartozunk neki. Mert a cselekedet és az eredmény szembesítése példátlan ünnepség, amelyet meg kell ülnünk, és fel kell ékesítenünk százféle cicamával és szent bohósággal, hogy a világnak könnye is kicsorduljon nevettében, 5000 évnél is tovább. Az izgalom és a rettenet adon terméketlenebb a nyugalomnál. Tüstént keverek néked valami nyugtatószert, vízbe szórok egy port, ami leüllepszik, de ha egy másikat szórok hozzá, akkor együtt felpesdülnek, és amikor megiszod a pesgő keveréket, szíved megnyugszik tőle. Később majd szívesen megiszom máj a kellő pillanatban, amikor leginkább lesz rá szükségem, de most hallgass csak meg, mit cselekedtem egyelőre. Futárt menesztettem azzal a parancsal, hogy különítsék el őket a jövevényektől, akikkel együtt vonultak, és hogy ne lássák el őket gabonával a határvárosokban, hanem Memphébe irányítsák a nagy írnoki házba. Elrendeltem, hogy törődjenek velük útközben az országon végig, és jó vendégfogadókban szállásolják el őket állataikkal együtt, és titokban gondoskodjanak róluk itt az idegenben, amely oly idegen és különös nekik, mint amilyen nekem volt, amikor ide alászálltam 17 éves fővel. Akkor én még rugalmas voltam, de ők már, ha jól meggondolom, 40-es éveik vége felé járnak. Persze nem számítom Benjamint. Ő azonban nincs velük, és csak annyit tudok róla, hogy ide kell hozatnunk először azért, hogy lássam, és másodszor azért, Mai, mert ha ő itt lesz, akkor atyánk is eljön. Egy szóval embereinknek megparancsoltam, hogy tapintatosan hordozzák a tenyerükön őket, nehogy lábuk kőbe botoljék, ha érted ezt a szólásmondást. Itt azután vezessék őket a színem elé a minisztériumba, abba a terembe, amelyben fogadni szoktam a népet. Nem a házadba. Nem, először még nem. Először csak teljesen hivatalosan az írnoki házba. Őszintén szólva ott nagyobb és hatásosabb is a fogadóterem. És ott mit szándékozol tenni velük? Nos, akkor jön majd el az a pillanat, amikor megiszom pesgő keverékedet, mert még sejtelmem sincs, hogy akkor mit évő legyek velük. Arra gondolván, hogy ők mennyire nem tudják majd mit évők legyenek, ha kimondom a szót, mondván én vagyok az. De semmi esetre sem leszek oly ügyetlen, hogy az ünnepséget szegényesen ékesítsem föl, ajtóstul rontván a házba és nyomban kirobbanva azzal, hogy én vagyok az. Inkább jó ideig szépen meghúzódom az ajtó mögött, és azt címlelem, hogy idegenül állok velük szemben. Vagyis ellenségesen. Vagyis idegenül egészen az ellenségességig. Mert nem hiszem, Mai, hogy el tudnám szánni magam az idegenség színlelésére, ha nem hajtanám túl az ellenségességig. Így könnyebb. Ki kell eszelnem valamit, amiért ridegen szólhatnék hozzájuk, és úgy Isten igazában rájuk mordulhatnék. Úgy kell majd tennem, mintha igen gyanús és sötét színben látnám a dolgukat, és minthogyha előbb szigorú vizsgálatot és a körülmények tisztázását tartanám szükségesnek, vagy valami ilyesfélé. Az ő nyelvükön beszélsz majd velük? Ez az első segítő szó, Mai, ami nyugalmattól kitelt, kiáltotta József és homlokára csapott. Feltétlenül szükséges volt, hogy erre figyelmeztettél, mert én, Szamár, folyton kánaáni nyelven beszélgetek velük gondolatban. De hogy is tanulhattam volna meg kánaániul? A legnagyobb ügyetlenség lenne. Pedig gyermekeimmel valóban így beszélek, bár azt hiszem egyiptomi kiejtést tanulnak tőlem. Na, de ez most a legkisebb gondom. Úgy vélem, fölösleges dolgokról beszélek, olyasmiről, ami sokkal nyugodtabb körülmények között esetleg említésre méltó volna, de most nem az.